Jó napot kívánok! A mai adásban két nagyon különböző könyvet hoztam, más a célközönség, más a műfaj, úgyhogy már is mondom, milyen érdeklődésű hallgatóknak kedvezek az első fél órában, és milyennek a másodikban. Az első interjú a Vonzás törvénye című regényről szól. Elsősorban fiataloknak szól, olyanoknak, akik szívesen olvasnak egyetemistákról, akik keresik a szerelmet, a helyüket, próbálgatják a képességeiket, és persze feszegetik a határokat. Ez az a kor, amikor általában mást akar egy lány és mást a fiú, különbözőképpen gondolkodnak az elköteleződésről és a partnerváltásokról. Kollár Betty olyan könyvet írt, ami a klasszikus rossz fiút kissé átalakítja, és úgy mutatja meg, hogy mire lehet jutni egy ilyen lányok kedvencével. Az adás második részében a hírek után a mesterséges intelligenciáról beszélünk, arról, mi az, amit már a legfejlettebb gépek, robotok tudnak, és mire lesznek képesek a közeli és a távoli jövőben. Filozófia, biológia, technika, a legfrissebb tények és következtetések pazar stílusban érthetően és szinte krimiszerűen izgalmasan a Negyedik kor című könyvben, amelynek szerzője Byron Rees. A könyv magyar kiadásának szaklektorával, Bögel Györggyel beszélgetünk róla. Egy óra tehát itt velem és a könyvekkel, ugye itt maradnak.
Könyvben utazom!
Édesanyjával egy kisvárosba költözik Serenity, hogy maguk mögött hagyjanak valamit, amire nem szeretnének emlékezni. A lány a helyi egyetemen folytatja a tanulmányait, és már a beiratkozás napján megismerkedik ésszel, a kar közismert szívtiprójával. Ész rögtön meglátja a kihívást szerében, a lány azonban alkutajánl neki, ha ész egy hónapig mellőzi a többi lányt, megkaphatja őt egy éjszakára. Szerencsére a lány ész barátaitól, például a gúnyos és hűvös Rettől megtud néhány információt, amit a srác magában tart. Vajon kapcsolata ez így, ahol szinte semmit nem tudnak egymásról, és várható-e, hogy ez az idő múlásával megváltozik? A Vonzás törvénye, Kollár Betty regénye tartogat meglepetéseket az olvasóknak. Nekem például rögtön azt, hogy miért is született meg ez a könyv. Én ugyanis azt gondoltam, hogy a vagány, élesnyelvű, bár kissé távolságtartó Serenity volt az a figura, aki életre hívta ezt a történetet.
Ész karakterének a megszületése volt az, ami elindította bennem ezt az egész történet ötletet. Én 2017-ben kezdtem el írni ezt a történetet az interneten, és akkoriban rengeteg romantikus ifjúsági könyvet elolvastam, gyakorlatilag mindent, amit ebben a kategóriában megírtak, és nagyon sokszor találkoztam azzal a jelenséggel, hogy ez a főszereplő rossz fiú karakter a könyv során ugye nagyon könnyedén és varázsütésre megváltozott, és az egész életstílusát, ezt a rossz fiús életstílust feladta, és elhagyta a főhősnő kedvéért. És akkor innen jött az ötlet, hogy szeretnék egy olyan sztorit írni, ahol ez a tipikus rossz fiú nem változik meg könnyedén, csak mert az átlagnál valaki jobban felkeltette az érdeklődését. Szóval, hogy ebbe a már sokszor megírt, szablonosabb keretbe szerettem volna beleilleszteni valami egyedibbet és különlegesebbet azáltal, hogy most máshogy lesz vége, mint ahogy mindig vége van.
Azért mennyi ilyen fiataloknak szóló amerikai film is van, amit úgy szívesen néz az ember?
Hát igen, bár én a filmeket annyira nem, inkább így a sorozatok az, amiket szoktam meg, amikkel gyakrabban találkozom ilyen témában. Egyébként igen, ez volt a másik kiinduló pont, hogy van egy sorozat, egy norvég sorozat, ami gimis fiatalokról szól, és az ő életüket, meg a mindenféle kis viszontagságaikat a magánéletben, a szerelemben, ezt mutatja be, szerintem nagyon valósághűen, és ebben a sorozatban van egy srác, aki ezt a tipikus rossz fiút testesíti meg, és őt figyelve jött az ötlet, hogy erről szeretnék írni.
Mesélsz erről a fiúról? Mert nem az a tipikusan rossz fiút, nem a társadalom perifériáján van.
Én mindig nagyon törekedem arra, hogy amennyire lehet, annyira tudjak jó példát mutatni az olvasóimnak, tehát hogy ne térjek el a valóságtól, de ne is írjak ennyire rossz fiúról. És szerettem volna igen abban is különlegessé tenni az ő karakterét, hogy nem annyira ez a tipikus, csak annak tűnik, főleg azért tűnhet egyébként annak, mert ugye minden, amit látunk, az a főhősnőnek a szemszögétől látjuk, az ő gondolatait gondoljuk, önkéntelenül is, és valójában ész karaktere nem látjuk az ő igazi valóját annyira az első könyvben, hanem csak a felszínét. De igen, tény, hogy ő nem ez a típusú rossz fiú, mert például a tanulás terén ezeknél a tipikus rossz fiúknál mindig két véglet van. Az egyik, amikor egyáltalán nem tanulnak, bűnöznek, és nem érdekel őket a suli, mindenből bukásra vannak, és van egy másik típus is, amikor meg tényleg nem tanulnak, de valamiért mégis nagyon okosak és nagyon tájékozottak a világ minden terén, és ebből is akartam egy olyan valósághűbb karaktert összegyúrni, hogy ész igenis rendesen bejár a suliba, tanul, szeretne tudást, diplomát szerezni, mellette dolgozik, és ugye a kötet során el is költözik otthonról, összeköltözik a barátjával Rettel, és itt is azt akartam megjeleníteni, hogy ők elég felelősségteljesek, és anyagilag is készen állnak arra, hogy ezt a lépést megtegyék. És hogy ez a rossz fiú image nála, ez csak egy ilyen felszínes jellem, amit mutat mondjuk a külvilág felé, de hogy valójában ő ennél sokkal összetettebb, csak ez kvázi szándékosan rejtve marad az első könyv során.
Hogyan viszonyulnak ehhez a fiúhoz a lányok? Arról mi nem beszéltünk, hogy azért ő egy nagyon helyes, sármos fiú. Igazán jól néz ki, meg stílusos.
Azt látjuk, amit Fere lát és Fere gondol, tehát hogy egy csomó minden az ő spekulációjának az eredménye, nem pedig a valóság. Tehát, hogy ész egy őszinte és alapvetően korrekt ember, aki sosem hazudik, vagy csap be lányokat, és pont ezért van az, hogy a lányok akkor is kedvelik, ha még nem volt dolguk vele, meg akkor is kedvelik, ha már volt dolguk vele, és nem lett ebből semmi több. Szóval, hogy ő nem egy, igen, ebből a szempontból sem egy olyan karakter, aki csak összetöri a szíveket, ahogy ezt szerepbe állítja, hanem őszintén áll ezekhez a kapcsolatokhoz, és ahhoz, hogy mit vár ettől a kapcsolattól, amikor összezállalkozik egy lányjal.
Van egy érdekes szokása ennek a fiúnak, hogyha új lány érkezik a csoportba, vagy az egyetemre, akkor ezért neki fontos megismernie azt a lányt, fogalmazzunk így. Ide ebbe a kisvárosba érkezik Szereníti. Meglehetősen furcsa a stílusa is, meg a gondolkodás módja is. Kifejezetten egy különcöt akartál belőle írni?
Hát igen, szóval igen, a lány szerettem volna írni, aki egyszerre olyasmi, akivel tud azonosulni az olvasó, ugyanakkor viszont egyedi és tényleg egy különleges lány, aki okkal ilyen távolságtartó.
Ugye a dialógusok talán a legizgalmasabbak, a kettejük közötti ilyen
hát
adokapok.
Igen, hogy nagyon jó dumája van Szerének, és nagyon jó a humora. Ebben különösen jó, hogy könnyedén tud visszavágni, meg nagyon gyorsan jár az agya az ilyen helyzetekben. Szerintem is ez a könyvnek a legerősebb része, hogy nagyon jók és izgalmasak és viccesek ezek a párbeszédek, amik köztük zajlanak.
Mert hogy Szereníti ugye eldöntötte, hogy ő rá aztán ez a fiú nem lesz hatással, akármit akar. Ugye van egy-két jó akaró lány, aki így fölvilágosítja, hogy majd most mire számíthat, de hogy ő semmiképpen nem. Ezek a döntések általában nem szoktak bejönni.
Hát én egy ilyen határozott egyéniség vagyok, aki nem igazán ezeket a rossz fiúkat kedveli, hanem inkább a jó fiúkat. Szóval, hogy én valószínűleg ez volt bennem, hogy én is szilárdan ellenállnék, mert nem akarnék egy ilyen bizonytalan kapcsolatba kezdeni, tudván, hogy én valami többre vágyom. Tehát, hogy valahonnan innen indult az, hogy Szere ilyen. Meg egyébként Szere a lelkeményén olyan szempontból egy romantikusabb típus, hogy ő komolyabban vesz egy kapcsolatot, szóval nem az a típusú lány, aki csak úgy ágyba bújik valakivel fogadásból.
És el is érkeztünk ennek a regénynek a központi kérdéséhez, az elköteleződni és nem elköteleződni. Mire vágynak a férfiak, vagy történetesen ész, meg úgy tűnik azért a körülötte lévő hasonkorú fiúk is, és mire vágynak a nők, hogy mennyire mást szeretnének.
Igen, én alapvetően abban gondolkodom, én az a típusú fiatal vagyok, akinek egy biztonságos kapcsolat az, ami kedvező. Kicsit így különbözök is a kortársaimtól, szóval hogy számomra ez teljesen életidegen, amit amúgy mondjuk ész részéről megírtam, itt inkább a barátaimnak az életstílusát néztem, nem pedig a sajátomat, és onnan merítettem ihletet. És igen, sokszor látom azt, hogy a kortársaim, nekik megfelel ez a gyors ismerkedés, ez a gyors lefolyású kapcsolatok, míg a lányok azért valami őszintébbet és mélyebb tartalmú kapcsolatot keresnek.
A motoron ülve arra jutottam, azért gürizett ennyit értem, mert kihívást látott bennem. Végre egy csaj nem adta be egyből a derekát, összeszólalkozhatott vele, és szórakoztatta a makacskodásával. Ez a srác a jelek szerint mindenkit, és valószínűleg mindent megkapott eddig élete során. Talán elunta már, és valami izgalmasabbra vágyott. Természetesen annyira nem izgalmasra, mint egy kapcsolat, az viszont pont lekötötte, hogy több erőfeszítést kell tennie egy lány kedvéért. Ültem már motoron korábban is, de egészen elfelejtettem, milyen kellemes érzés, sokkal felszabadítóbb élmény, mint autóval utazni, mert érezhetem az illatokat, a szellőt az arcomon és a sebességet. Igaz, nem bíztam az előttem ülő srácban, ám valahogy mégis biztonságban éreztem magam mögötte. Úgy éreztem, jól vezet, figyelmesen és türelmesen. A város pedig hangulatos volt, mindenfelé égtek az utcalámpák, a póznákon és a házakon különböző fényfüzérek világítottak, az utcákon zajlott az élet.
Az is érdekes, ahogyan a regényben megismerjük az ész körüli fiúkat, tehát a barátait, akik Védés Dacs szövetségben vannak vele. Azt gondolná az ember, hogy ez egy ilyen, ahogyan te is írod sokszor a könyvben, és kívülről úgy tűnik, hogy ez egy olyan fajta kapcsolat, hogy van egy vezető, és akkor ők meg a kiszolgáló személyzet, de nem.
Alapvetően az tök fontos, hogy egyik srácnak sincs tesója, és amikor gimiben találkoztak, nagyon hamar összebarátkoztak, és tényleg egy ilyen nagyon szoros barátság alakult ki köztük, kvázi testvériség. És szó nincs arról, hogy itt lenne vezető, egyszerűen csak arról van szó, hogy ugye Szere ezt látja, és ezt gondolja, és szándékosan én beírtam azt, hogy így az olvasó is ezt gondolja, de a barátságuk teljesen egyenrangú, és tényleg nagyon szoros, tehát, hogy ők mindig ott vannak egymásnak, és mindig segítik egymást, és egyébként ez, hogy alapvetően, amikor Észnek van egy mondjuk egy barátnője, azt nem szokta ennyire bele vinni a barátságába. Normál esetben nem alakul ki ilyen szoros viszony a barátai és a aktuális barátnője között, tehát, hogy ez egy különleges eset, aminek több oka is van, van, ami nem árulok el, és van, ami viszont abból fakad, hogy maga is egy különleges eset, és a másik két fiú is nem csak úgy tekint rá, mint egy épp aktuális barátnő, hanem ők is érzik, hogy ez most valahogy kicsit más lesz, mint szokott. Már eleve több időt ad mondjuk ennek a lánynak, mint általában szokott.
Két napot általában. Amikor írtad, és most mondtad, hogy neten jelent meg először a regényed, akkor nyilván voltál kapcsolatban az olvasóiddal, vagy benne volt a fejedben, hogy kik azok, akiknek ez a történet szól. És én nekem mindig számít ilyenkor, hogy vajon mi mindent akar a szerző átadni egy-egy ilyen történettel, ezekkel a karakterekkel. Szóval egyáltalán a te korosztályodról mit szerettél volna közvetíteni?
Amit már mondtam, hogy az írásom során mindig igyekszem jó példát mutatni az olvasóimnak, mert tudom, hogy nagyon különböző korúak, és hogy sose akarom elkövetni azt, hogy bárhogy mondjuk valaki túl fiatal és megbotránkoztatom, vagy ilyesmi, mert sokan még a tini korosztályba tartoznak, akik ugye befolyásolhatóak mondjuk ilyen téren. Ezek a tipikus rossziós történetek, amikből annyi van, az mindig egy kicsit a nő az úgy, szóval, hogy nekem mindig így jelenik meg, hogy ugye alkalmazkodik ez a rossz fiúhoz, aki mindig egyszer megcsalja, és egyszer nagyon megbántja, és mindig megbocsát neki, és elfogadja úgy, ahogy van, de hogy szerintem egy jó kapcsolat nem így működik, és persze még az első könyvben nem egy jó kapcsolat működését mutatja be, ezt elismerem, csak hogy nem kell, hogy így működjön, hogy csak azért, mert valaki nagyon hajt utánunk, vagy nagyon vonzó, akkor mi levetkőzzük önmagunkat, és attól függetlenül, hogy mi mire vágyunk, azt nem veszik figyelembe, csak azt teszik, amit a fiú akar, mondjuk így. De persze fordítva is működhetne, tehát nem minket meg férfiat akarok így megkülönböztetni, csak ugye itt ez a felállás. De egyébként a jó példánál még arra is gondoltam, hogy például a tanulás terén, hogy ők látszik, hogy rendesen bejárnak és tanulnak, és fontos a tanulmányok, vagy az, hogy már elég idősek ahhoz, hogy dolgozzanak, hogy függetlenüljenek otthonról, én ilyenekre gondoltam. Vagy hogy milyen a viszonyuk a szüleivel, hogy tisztelettudóak.
Hogy beszélsz ezekről az ilyen rossz fiúkról, olyan, mintha dühös lennél.
Nem szeretnék így kritizálni más könyveket, mert ez olyan furán jön ki, de hogy nagyon zavar, amikor nem, egyáltalán nem reális egy helyzet. És azért nagyon egy kicsit dühös egyébként, mert én is, amikor még befolyásolható voltam, és tini voltam, és olvastam ezeket a könyveket, egy téves kép alakult ki bennem arról, hogy működik az élet, vagy hogy működik a szerelem. Mert hogy a könyvekben a fiúk mindig tudják, hogy mire gondolnak a lányok, és bármi történik, az mindig megoldódik ilyen csodával határos módon, és hogyha az embernek ezekben a könyvekben mindig úgy van, hogyha ír egy tragédia, az mindig úgy oldódik meg, hogy szerelmes leszel, és akkor így köbbé válnak a rossz élményeit. Pedig ezek a valóságban nem így működnek, el kell menni egy pszichológushoz, dolgozni kell a kapcsolaton, egy kapcsolatot működtetni kell, soha senki nem fogja tudni, 50 év házasság után sem, hogy mindig, hogy mire gondolsz, és mi jár a fejedben, és én ezt szerettem volna elkerülni, és ezért mindig minden mondatomat nagyon meggondolom, hogy egy valami valóságosabb dolgot adjak át, mert saját magamon is látom, hogy a saját párkapcsolatomban néha küzdök azzal, hogy valami olyan ideális képet kergetek, ami nem létezik. És ennek az az oka, hogy ezekben a könyvekben, én is mondjuk filmekben nőttem föl, és ezek befolyásolták a gondolkodásomat az élet sok-sok dolgáról, mert hogy nem tapasztaltam, és nem dühös vagyok, hanem egyszerűen csak én nem szerettem volna abba a hibába beleesni, vagy hát próbáltam nem beleesni, hogy ugye izgalmas legyen, de ne ilyen erőltetett konfliktusokkal, meg erőltetett eseményekkel tartsam fenn az érdeklődést, amit nem jól tükrözik vissza mondjuk a valóságot.
Az is egy lényeges szempont, hogy szerel kialakít olyan kapcsolatokat az ész közelében élő fiúkkal, meg másokkal is, mint hogyha flörtölne velük, de tulajdonképpen nem. Van, aki partnerebben, van, aki nem, de hogy úgy látszik, hogy őt értékelik a fiúk ész körül is.
Hát igen, mert szerintem egyrészt nagyon jó a humora, meg nagyon jó a stílusa, és nem flörtöl ezekkel a fiúkkal, egyszerűen csak szerintem egyébként nem túl jó a barátkozásban, tehát hogy ő inkább az a fél szokott lenni, akire a másik fél rátalál, és elindítja ezt a barátságot, és hogy ő nem annyira jó a kapcsolattartásban, és ráadásul ugye nagyon óvatos és távolságtartó, mert a baleset, ami volt a múltban, az a barátságom véget ért, az úgy megviselte, és nem igazán mert belekezdeni egy bármilyen mély új kapcsolatba.
Barátai sincsenek.
Nincsenek, igen. És emiatt ezzel a stílussal, hogy visszaszól, meg teszem azt, hogy flörtölősen beszél, ez is egy ilyen távolságtartás a részéről, mert hiszen ezt a felszínes viszonyt tartja fönn, mert vágyna a barátságokra, meg a kapcsolatokra, csak nehezen kezd bele, meg nem is igazán tudja, hogy csinálja.
Bejött nekem, mert szexi, mert jóképű, mert vicces, mert bírtam, hogy nem nyálas pasi, és nyilván az is tetszett, hogy alkú ide vagy oda, jelenleg csak engem tüntet ki a figyelmével. Kicsit szánalmas, de imponáló volt. Az ambivalens érzéseim továbbra is fennálltak, hisz egyszerre tetszett, ugyanakkor megvetettem a viselkedéséért és a stílusáért. Bátran elismerhettem, milyen egy álszent liba vagyok. De mi változott tegnap óta? Tegnap tuti nem ezzel a furcsa érzéssel keltem. Jó, furcsának az is furcsa volt, mivel hogy ész épp bámult alvás közben, ki tudja mióta, de furcsa és furcsa között is van különbség. Rá akartam jönni, mit érzek, mi változott meg, ugyanakkor motoszkált bennem a kis gondolat, hogy az se lenne rossz, ha mindenféle ok keresése nélkül így maradnának a dolgok a következő 2 hétben. Eddig azt akartam, hogy ész megbukjon, és lezárjuk az egészet, most viszont szívesen eljátszottam a gondolattal, hogy együtt lógunk a hátralévő időben, és bár nem járunk, de mégis olyan lenne, csak neki ez nem esne le. Mindenki jól járna, főleg én.
Milyen az ő nőisége? Itt jönnek a nehézségek, amelyeket a hasonló fiataloknak szóló könyvekben, főleg az amerikaiakban megszoktunk. Van egy bál, amire el kéne menni, föl kéne öltözni, meg egyébként is bulik vannak, amire vagy el kell menni, vagy nem kell elmenni.
Akkor lesz egy valóságos egy történet, hogy a saját tapasztalataimból, vagy tényleg olyan dolgokból merítek, amik mondjuk megtörténtek velem, vagy másokkal. És ezeket a bulikat, amikor leírtam, ott a saját élményeimet próbáltam beletenni, és azt is, hogy szere ebben a tekintetben nagyon hasonlít rám, hogy én is az a típus vagyok, aki nem ennyire örül ezeknek a buliknak, tehát hogy ő úgy áll hozzá, hogy jaj, meg itt van ez, és nem akar elmenni, és nem vágyik erre a felhajtásra, míg jelen van a kortársai élvezik, és jól érzik magukat, nem történik ott semmi különös, tehát hogy csak beszélgetnek, egy kicsit iszogatnak, jól érzik magukat, táncolnak, szóval, hogy nem rosszak ezek a bulik, csak szerintem rossz élményei vannak a múltból, ami csak később fog majd kiderülni, szóval, hogy mi az, ami miatt így áll hozzá ezekhez az eseményekhez, és tény, hogy ő nem az a nagyon nőies nő, aki, vagy hát azt gondolja magáról, hogy ő nem egy nőies nő, aki nem szívesen vesz föl szép ruhát, és ugye sose hord szoknyát, és kicsit ilyen fiúsabban áll ezekhez a témákhoz, de aztán látjuk, hogy amikor viszont kap egy nagyon szép ruhát a bárhoz, akkor viszont hát önkéntelenül is nagyon szépnek és nagyon nőiesnek érzi magát. Szóval, hogy ő még így kicsit keresi magát az életben. Szóval sokszor maga sem tudja, hogy most ő nőies típus vagy nem nőies típus. Szóval sokszor így el van veszve, aminek az az oka, hogy már évek óta nincs egy kiegyensúlyozott családi háttere, meg itt vannak ezek a trauma, meg ez a rossz dolog, ami történt vele, amiken ugye nem is jutott túl, és ezek mind befolyásolják azt, hogy ő itt most egy ilyen átmeneti állapotban van, ahol így önmagát keresi, hogy ő milyen is valójában, mert évek óta nem igazán önmaga, hanem csak olyan, amilyen az épp aktuális barátai mellett kell, hogy legyen. És ugye a könyvben is kicsit olyan, amilyen év mellett kell, hogy legyen, és még nem igazán önmaga.
Kollár Bettivel beszélgettünk a Vonzás törvénye című regényéről, ami az Agavé könyvek kiadó Magnólia imprintjében jelent meg. Most hírek, azután Byron Reese, a negyedik kor, okos robotok, tudatos számítógépek és az emberiség jövője.